próbálnak elképzelni azt, hogy hirtelen elveszik a villanyáramot, megszűnik a telekommunikáció, és leáll az infrastruktúra, nem fog úgy működni, mint ahogy mostanig működött. És a kérdés az, hogy mit fognak az emberek csinálni, hogyha még úgy is, hogy az embernek 1 millió lehetősége van naponta arra, hogy elterelje a figyelmet, a figyelmét a valóságról és az igazságról, hogyha még így is sokan fontogatják az öngyilkosságot, és sokan megőrülnek, mi lesz akkor, amikor már nem lesz semmi? Nem lesz képernyő, nem lesz semmilyen pótcselekvés, nem mehetsz konditerembe. Tehát ne adj Isten, megtörténik egy újabb ilyen világjárvány, pandémia, és kiárási ítélem lesz, mint ahogy volt a Covid-ban. Annyi különbségben, hogy nem lesz telekommunikáció, vagyis nem áll a népesség rendelkezésére az internet, a telefon. Mit fog az ember csinálni? Mit fognak az emberek csinálni? Akik megszokták azt, hogy az örömüknek a 80%-a akár a kábelen jön be a házba, vagy az optikán jön be a házba, a telefonon keresztül, vagy pedig a televízión keresztül, azok az emberek mit fognak csinálni? Ez a kérdés. Eszembe jut ismételten a haszonálkos álma, a Giving Toy, amiben azt láthatta, hogy az emberek be kell szolgáltassák a játékokat, játékszüket. Erről készítettem egy felvételt, az a címe, hogy Add vissza a játékom, profetikus üzenete. És az a felvétel arról szól, hogy mi történne akkor, vagy mi fog történni akkor, hogyha az emberektől elveszik a játékszert. Azt a játékszert, ami mondjam azt, hogy létszükséglet a modern ember számára, létszükséglet. Tehát a mai ember már el sem tudja jóformán képzelni az ő életét telefon nélkül. Tehát nem tudjuk elképzelni azt, hogy valaki csak úgy megjelenik az ajtónkba, és bekopog, mint régebb a postás, vagy a barátaink, vagy az ismerőseink, mert be kell előbb jelentkezni. És mi szépen lassan, de biztosan átálltunk erre az új rendszerre. Tehát teljes mértékben telefonfüggőek vagyunk, és úgymond kényszerítjük egymást arra, hogy mindenki tartsa be ezt a standardot, mindenki éljen azt szerint, hogy legyünk teljesen kiszámíthatóak egymás számára, hogy ne érhessen semmilyen meglepetés. De mi van, hogyha mégiscsak fog érni egy olyan meglepetés, amilyen a Covid-ban ért, hogy egyik napról a másik napra kijárási tilalom, és nem lesz telekommunikáció, és talán még elektromos áram sem lesz, ez is megtörténhet. Tehát egy háborúban, mint többször is mondottam, általában az történik, hogy az egymással háborúban álló felek lebombázzák, vagyis megsemmisítik az ellenség, az ellenfél infrastruktúráját. Tehát a telekommunikációt megbénítják, vagy az elektromos áram szolgáltatást megbénítják, meg ilyenek. És onnantól kezdve ugye sokkal sebezhetőbb az az ország, az a nemzet. És nekem nyilván az jön, hogy hogyha ez megtörténne, vagy megtörténik, vagy nyilván, hogyha kitörne a háború, akkor teljesen biztos, hogy meg fog történni. Akkor az emberek hát nagyon-nagyon veszélyes állapotba fognak kerülni, teljesen biztos. Tehát amikor az embernek ki van véve az életéből egy nagyon fontos elem, ami az ő életének a, mondjam azt, nagy mértékben kitölti az ő öröm igényét, vagy öröm szükségletét, vagy pedig leköti az ő figyelmét, ugye, mert ezt szoktuk mondani, hogy hát az embernek szüksége van valamire, ami lekösse az ő figyelmét. Most próbál meg elképzelni, hogy mi lesz akkor, amikor nem lesz, ami lekösse az ember figyelmét. Nem lesz, ami lekösse a figyelmünket. Mi fog akkor történni? És igazából szerintem ezt nem lehet elképzelni. Tehát még a legborzalmasabb amerikai horrorfilmek, az ilyen zombis filmek is talán csak enyhén érintették azt, hogy mi történne, vagy mi történhetne akkor, hogyha nem lenne, ami lekösse az emberek figyelmét. És eszembe jut Pál apostolnak az a kijelentése, hogy a teremtett világ sóvárogva várja Isten gyermekeinek a megjelenését. Tehát, hogyha ez megtörténne, vagy hogyha ez megtörténik, nem tudhatjuk, hogy mikor, de hát ahogy kinéz a világ, és ahogy az emberiség játszmázik Istennel, a törvényekkel, meg mindennel, tehát elképzelhető, hogy az Úristen ezt nem fogja sokáig hagyni, mert hogyha hagyná, akkor annyira eltorzulna az ember, hogy egyszerűen teljesen menthetetlenné válna maga a faj, tehát kihalna maga a faj teljes mértékben. És Isten ezt teljesen biztos nem fogja hagyni. És akkor, hogyha ő megengedi, hogy legyen egy ilyen összeomlás, mikor nem is egy ilyen atomháború, hanem egy ilyen komolyabb összeomlás, amikor is ugye az infrastruktúra összeomlik, tehát tönkre megy, mint ahogy megtörtént az Ibériai félszigeten, Spanyolországban, Portugáliában és Franciaországban, hogy villanyáram nélkül maradtak. Mi van, hogyha egész Európa villanyáram nélkül fog maradni? Vajon ilyen nem történhet? Ez kizár dolog? Annyira okosok és intelligensek vagyunk, hogy ezt teljes mértékben tudjuk állítani? Én nem hiszem. Lábbis nekem meggyőződésem az, hogy ha Isten azt akarja, hogy villanyáram nélkül maradjunk mostantól, akkor nem fog nekünk rajtunk segíteni semmi, sem a napelemek, sem az optikai kábelek, sem semmi, sem a elektromos kábelek, sem a mágnesesség, semmi. Tehát semmilyen technika, amit mostanában mi kifejlesztettünk az agyunkban, a fejünkben, semmi nem fog segíteni. És akkor teljesen biztos, hogy borzalmas állapotok kezdenek beállni, mert az ember fogja keresni a békességét. És az ember, aki korábban teljes mértékben a testből kapta a békességét, tegyük fel a sport, vagy a filmezés, a tévénézés, a telefonozás, a közösségi média, a konditerem, a szexualitás, a párkapcsolat, a paráznaság. Hogyha ez mind el van véve az embertől, akkor miben fogja az ember megtalálni az örömét? És hogyha az ember teljesen el van szakítva a lélektől, az élő Isten lelkétől, miben fogja ő megtalálni az örömét? Tehát nem tudunk válaszolni a kérdésre. Neki fog valamit barkácsolni, vagy mit fog csinálni? És amikor barkácsol, akkor ő vajon teljesen gondolatmentesen tud maradni? Tehát meg tud szabadulni minden gyötrő gondolattól? Meg tud szabadulni a kísértő démonaitól, amelyek gyötrik őt? Az ő bűnei miatt? Nem hiszem. A teremtett világ sóvárogva várja, és várni fogja Isten gyermekének a megjelenését. Teljesen biztos, hogy ha ezt az Úristen megengedi, és nyilván ő azt a, mondjam azt, hogy a földi rendszereket is használja, tehát teljesen biztos, hogy a katonaság is Isten kezében van, tehát ura, királyok, királya, ugye megvan írva ez. Tehát nem fogja engedni, feltetőleg nem fogja engedni, teljesen elszabadulni a pokol, azonban meg fogja engedni, hogy az infrastruktúra összeomoljon, mert hogyha az nem omlik össze, akkor az emberek továbbra is abban bíznak. És hogyha az ember az infrastruktúrában bízik, az általa kitalált struktúrában bízik, akkor egyszerűen nincs, ahogy megmeneküljön az ő lelke. És akkor egy hatalmas szomjúság és éhség fog megjelenni az emberekben, és ténylegesen megtörténik az, amit Pál apostol mond, noha most is történik valamilyen mértékben, de hogyha az összeomlás megtörténik, akkor az emberek sóvárogva, tehát sóvárogni fogják az igazságot, a lelki békét. Tehát akkor fognak rájönni arra, hogy nincsen lelki béke. Hát addig, amíg az embernek van, mit tudom, egy kis pálinka, egy kis söröcske, vagy televízió, vagy internet, vagy közösségi média, vagy feleség, vagy férj, vagy kis szexualitás, vagy mit tudom én, bandázás, meg minden, van pénz, lehet vásárolni, lehet költekezni, addig az ember nem tud szembesülni azzal, hogy neki nincsen lelki békéje. Azonban, hogyha ezek a dolgok megszűnnek hirtelenjében, és tudjuk, hogy ez meg tud történni egyéni szinten is, például, hogyha egy ilyen végzetes betegség megtámad, akkor hirtelen el van tőled véve minden. Egy kedves barátomnak a házastársa úgy járt, hogy az orvos közölte vele, hogy agydaganata van, és már műteni sem érdemes, nincsen semmi értelme a műtétnek sem, mert annyira el van terjedve, azt már nem lehet sem kiműteni, sem megállítani. És attól a perctől kezdve ez az ember megnémult, többet nem beszélt. 4 hónapon keresztül. Szerencséje volt, mert abban az állapotban, amiben ő belekerült, ugye már feltetőleg már nem érdekelt őt jóformán semmi. Azonban ott volt az ő párja, az ő házastársa, aki Isten gyermeke volt, és tudott neki beszélni Isten országáról. Tehát így került az ember abba az állapotba, hogy halljon Isten országáról, amivel ugye találkozhatott a halála után. Tehát 4 hónapon belül, 4 hónap leforgás alatt meghalt az ő teste. És mekkora szerencséje volt neki azzal, hogy volt valaki a házban, akinek ki tudott beszélni az olyan dolgokról, az olyan örömökről, arról a békességről, ami nem a test által szerezhető meg, nem a telefon által, nem a pénz által, nem az alkohol által, nem a testiség által, hanem lélek által. Tehát megtörténhet az, amiről már többször beszéltem, hogy azok, akik mostanig nem beszéltek, majd beszélni fognak. Lehet, hogy az életük árán fognak beszélni, vagy akár a rabságban, akár a börtönben, akár a kórházban, de beszélni fognak. És kívánom, hogy így legyen. Mert azáltal ők is esélyt kapnak arra, hogy megmeneküljenek. A kérdés pedig az, amit szeretnék egy picit így kiélezni, hogy aki nem beszél most, amikor jóformán tétje sincsen a beszédnek, mert azt kell mondani, hogy nem úgy van, mint régebb a Ceausescu időben, vagy a kommunista rendszerben, hogyha valaki Istenről beszélt főképp ilyen, tehát az evangéliumhoz ragaszkodva, az evangélium Istenéről beszélt, Jézusáról beszélt, az hát az életével játszott konkrétan, meg a szabadságát kockáztatta. Tehát ilyen mostanában nem igazán volt, még lehet később, de mostanig annyi volt a tétje az evangélium hirdetésének, hogy azt mondták, hogy szektás vagy, meg elkezdtek gunyolni, vagy mit tudom én, csúfolni, vagy megszóltak, vagy kiközösedtek, de hát az még semmi, úgy igazából, tehát attól még volt békességünk, mivel az Úristen beszél hozzánk, tanít minket, és örömünk is, békességünk volt a szívünkben. De mi lesz akkor, amikor már tétje lesz annak, hogyha Istenről akarsz beszélni? Tehát hatalmas lesz a tétje, és én kívánom, hogy ez történjen emberek, mert úgy néz ki, hogy most nincsen tétje annak, hogy Istenről beszélünk. Jóformán senkit nem érdekel. Múltkor egy ilyen asztalitársaságban beszélgettem emberekkel, és hát ők elmondták, hogy a régi rendszerben milyen rossz volt, a kommunista rendszerben is, hogy ilyen jó dolog még sosem volt, ugye csókolom, megszakadhatok, ugye, mint hogy énekli a Dinai Lajos. Szóval, hogy milyen rossz volt akkor is, most milyen jó, és mondom, hogy azt hozták fel, hogy hát régebben nem volt ilyen, hogy csak ugyan lazán összegyűjünk, és így beszélgessünk, meg mit tudom én mi, többen is akár, és háznál ugye összegyűjünk ki szépen ilyen baráti társaságban. És kérdeztem, és akkor mégis szerintetek akkor gyűltek többen össze, vagy gyakrabban össze az emberek, amikor tilos volt, ugye a régi rendszerben, a kommunizmusban, vagy pedig most. És azt mondják, hogy hát elsze akkor gyakrabban összegyűltek, és ízesebb volt az emberek találkozása, és volt annak egy ilyen meghittsége, meg volt egy ilyen szépsége annak. Tehát tilos volt, de az emberek mégis jobban ragaszkodtak egymáshoz, tisztelték egymást, nem kellett bejelentkezni senkihez, egyszerűen csak koppantottál, nyitottad az ajtót és mentél be. Így működött ez régebb nálunk. Most lehet, hogy azért egy kicsivel talán még mi is meglepődnénk, ha bár nem hiszem, mert azért kívánjuk azt tartani magunkat, hogy bármikor jöhet bárki, akit erre hoz a lélek, Istennek a lelke, és aztán mehet is, amikor eljött az ideje, hogy menjen. Szóval, utána meg azt hozták fel, hogy de tudtad-e, hogy azért régebb nem úgy volt, hogy csak úgy beszéltünk Istenről, meg templomba is alig-alig lehetett járni, meg minden, és mondom, hogy és az emberek szerintetek mikor ragaszkodtak jobban Istenhez, akkor vagy most? Azt mondták, hogy akkor. Hát akkor mi a konklúzió? Az, hogy a lélek szempontjából akkor jobb volt. A test szempontjából most sokkal jobb. Túlságosan jó. Félelmetesen jó emberek. A test szempontjából most félelmetesen jó. Azért, mert minél jobb a testnek, annál rosszabb a léleknek. Minél jobban érzi magát a test, annál kevésbé érzi szükségét annak, hogy ő az atyához fohászkodjon. A mindenható Istenhez fohászkodjon, hogy ő lélekben épüljön, hogy lélekben legyen neki békessége. Mert hát megvan minden. Evett, ivott, kakált, megkapott mindent, amit akart, és ezt ő úgy hiszi, hogy ez békessége van neki. Igen, nem csak ez nem lelki béke, hanem egy ilyen testi bizselgés, mint szoktam mondani. Szóval teljesen biztos, hogy ahhoz, hogy tehát hogyha Isten szereti az embert, már pedig szereti, teljesen biztos, nekem ebben nincsen kétségem, meg fogja engedni. Arról is többször beszéltem, hogy jobbik esetben az fog történni, hogy valahogy így átcsúszik ez a nagy szabadosság, kapitalizmus, meg demokrácia így átcsúszik valahogy a diktatúrába, a nemzeti és a világ diktatúrába. A legideálisabb az volna, hogyha ezt háború nélkül meg lehetne lépni. Viszont erre kicsi az esély, ahogy látom a világot, kicsi az esély, hogy ezt teljesen háború nélkül meg lehessen oldani. Pedig a legjobb az volna, hogyha háború nélkül valahogy át tudnánk csusszanni a diktatúrába, ahol emberek diktálnak, tehát akár ilyen antikrisztusi emberek, mondjam azt, kommunista, meg fasiszta, meg nem tudom én milyen emberek, diktálnak az embereknek, az embertársaiknak, és nem fog senki sem azt csinálni, mint akar, mert minden meg lesz figyelve, pontosan, mint abban a filmben, abban az Utópia című filmecskében, amit lefordítottam magyarra. Tehát megtörtént egy ilyen disztópia, mondjam azt, utópiából disztópia. És akkor majd az embernek eszébe fog jutni, hogy hát milyen is volna, vagy milyen is lenne, hogyha lenne Isten. És elkezd az ő lelke őből vágyakozni. Lehet, hogy tilos lesz. Hát amúgy, hogy emlékeztessek mindenkit, minden kedves hallgatót, hogy a Covid-ban mi történt? A Covid-ban tehát keményen küzdöttünk, hogy néhány bizonság fennmaradjon a YouTube-on, hogy ne törőjék le. Főképp egy olyan bizonság, ami ellene ment a főáramú média közleményeinek, azt törölték le. Tehát egyfolytában fenyegettek, egyfolytában gyötörtek azzal, hogy le fogják törölni a csatornámat. Többször voltam letiltva a tartalmak miatt, tehát nagyon kemény cenzúra volt a Google által, vagy a YouTube által, és nem lehetett azt csinálni, és azt mondani, amit akartunk. Úgy gondoljátok, ez a diktatúra, ez akár a digitális diktatúra, ez nem tud megtörténni? Egyik persze a másikra, dehogy is ne. Olyan szorításokat tudnak létrehozni, meg eszközölni, olyan megvonásokat, meg ilyen visszadásokat, hogy teljesen térdre kényszerítik az emberiséget. És akkor majd lehet, hogy lesz tétje annak, hogy nem, hogy lesz tétje, nem csak tétje, hanem lesz annak egy ilyen szívsége is, hogy Istennek a gyermekei majd beszélni fognak Isten csodálatos dolgairól, és fogják tapasztalni az emberek Isten dicsőségét és az ő szabadítását. De a kérdésem az, hogyha aki most, amikor nincsen tétje, nem hajlandó bemerítkezni az élő Isten szavába, és nem kívánja, hogy ő is eszköze legyen az igazságnak, hogyan tenné meg majd később, amikor majd tétje lesz, és megszorongatják, hogy vigyázz, mit mondasz, mert börtönbe kerülsz. Vigyázz, mit mondasz, mert mit tudom én, levisznek a Duna csatornába például. Kényszermunkára. Érthető a kérdés, hogy miért volna fontos, és különben is, hogyha én most, ami nincsen tétje, és szabadon, teljesen szabadon, full time-ban ugye, tanulhatnék én Istentől. Isten megadja a szabadságot az ő gyermekeinek, hogy tanulhassunk tőle, ahogy mondja Jézus, hogy az az írástudó, aki a mennyek országa felől megtanítatott, olyan, mint az gazda, amely ót és újat hoz elő az ő éléstárából. Hogyha mi most nem beszélünk, akkor majd, amikor eljön az óra, hogyha el fog jönni az óra számunkra, akár a kórházban, akár a börtönben, akár a nyomorúságban, az éhezésben, vagy betegségben, vagy bármilyen módon, akkor hogy fogunk mi baj beszélni Istenről? Egészen pontosan miről fogunk beszélni? Hogyha én azt nem gyakoroltam, amikor én szabadon megtettem volna, mert ugye ez pontosan nem mint a közoktatás, hogy van ugye Romániában mindenhol, Magyarországon is a kötelező közoktatás, nem tudom, hány osztályt el kell végezni, az államilag támogatva van, államilag finanszírozva van. Ugyanez a helyzet az igazsággal is, az örömhírrel. Az Úristen ingyen támogatja, tehát finanszírozza az igazság oktatását. Tehát most még van lehetőség arra, hogy az ember tiszta ingyen tanuljon Istentől, felvértezze magát. Felvértezve az elméjét, ugye, az üdvösség sisakja, meg az igazság kardja, meg a, ahogy le van írva az Efézus 6-ban, ugye, az Istennek a lélek fegyverei. Tehát most ezt teljesen ingyen megkaphatná bárki. De persze ez azzal járna, hogy én már most gyakorlom a harcot, pontosan, mint óvodában, óvodáskorunkban is, ugye voltak nekünk ilyen fa kardjaink is, akkor így kardoztunk egymásra, és bohockodtunk, ugye. És tulajdonképpen ez a harc, amit mi most megvívunk, ez azt kell mondjam, hogy szinte egy ilyen óvodás szintű harc, hogy ilyen fakardokkal harcolunk, és vívjuk a harcot. De hogyha én még fakarddal sem vívtam a harcot, tehát ilyen eszközökkel sem vívtam a harcot, akkor én hogy vívjam meg majd az igazi harcot? Tehát, hogyha én nem kívántam, hogy most begyakoroljam az igazságot, ami mellé Isten adja a hatalmát, és az ő védelmét, és az ő oltalmát, mert Isten az ő oltalmát és a mindenható erejét, és a kegyelmét az ő szava mellé adja. De hogyha én az ő szavát én nem forgatom magamban, nem veszem magamhoz, és nem osztom meg embertársaimmal már most, hát akkor mi lesz akkor, amikor egy kemény szorongattatás történik? És azon tűnődöm, hogy miért történhetett meg az, hogy némelyek elhagyták a bizonságtétel útját. És nem csupán, hogy elhagyták szárazon, hogy mit tudom, hogy hátat folytottak nekünk, a bizonságtevőknek, hanem ellenünk fordultak, ellenségeink lettek. Egy asztalról ettünk, és mégis ellenünk fordultak, és ezt most úgy mondom, hogy nem neszteléssel mondom. Teljes szívemből kívánom az Úristen ébressze fel őket, gyógyítsa meg az ő szívüket, bocsásson meg nekik is, nekünk is, mindannyiunknak, és adja vissza a szívükbe az igazság szeretetét, és a bizonságtétel szeretetét. És én most azt látom, amiről úgy érzem, hogy fontos beszélni, hogy az Úristen ezt pontosan azért engedte meg, hogy akik ragaszkodnak az igazsághoz, még erősebben vállalják azt fel, hogy kezdjük el vívni a harcot. Tehát, hogyha én akkor, amikor azt látom, hogy valaki Isten és Jézus nevében olyan dolgot hirdet, meg mond, ami szembe megy Isten szavával, Jézus szavával, akkor vajon én azt elhallgatom, azt mondom, hogy hát ez az ő véleménye engemet nem érdekel, meg hát köszönöm szépen, nekem így is jó, meg ilyenek. Hogyan fogok erre reagálni? Hát nem úgy kéne reagáljak erre én, hogyha én ilyent látok, ilyennel találkozok, hogy ugye felforr a vérem, ugye bennem a lélek fellázat, és kijelentem az igazságot, erővel és hatalommal. Ugyanakkor szeretettel, és avval a kívánsággal, hogy aki hallja az igazságot, meneküljön meg azáltal. Én azt kell mondjam, hogy annyira gyarló voltam, annyira gyenge voltam a hitemben is, és annyira kétszívű voltam, hogy én miattam is történt, ami történt. Az, hogy némelyek elkezdtek beszélni a bizonsághallgatás és a bizonságtétel ellen, és többeket megkísértettek, és megigéztek, és némelyek elhagyták a bizonságtételt, a bizonságtétel útját. Ez miattam is volt, nekem is szükségem volt erre, hogy ez a negatív motiváció engemet arra ösztönözött, hogy még erőteljesebben vállaljam fel, és kapaszkodjak bele abba a kétélű kardba, és vívjam meg azt a harcot. Azt kell mondjam, hogy azt látom, hogy az Úristen ezt is teljes mértékben a javunkra fordította. Ezt a szakadást, ezt a pártütést, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam, a javunkra fordította, mert akik ragaszkodtak a bizonságtételhez, ők még jobban ragaszkodtak. Tehát még inkább nyilvánvalóvá vált Istennek az akarata. Nekem is ugye oda volt adva a téma, kellett erről beszéljek, ez történt, ezt láthatta mindenható Isten, és erővel és hatalommal, ugyanakkor szeretettel fel kellett vállaljam azt, amit adott a mindenható Isten. És persze, hogy nem mondott újat, azt, ami le van írva csupán. Jézus által, Pál apostol által, és a Bibliában le van írva. Mert a Szentlélek ugye azt juttatja eszünkbe, amit Jézus elmondott nekünk. Tehát ő megtanít minket mindenre, és eszünkbe juttatja azt, amit Jézus mondott. Tehát ez itt volt olyan sok beszéd arról, hogy milyen fontos a bizonságtétel. Tehát szinte minden nap beszélek erről. Hogy aki hallja a kiáltószót, hallgatja a kiáltószót, ne érje be azzal, hogy hallgatja a beszédemet, vagy a bizonságtevők beszédét, hanem kívánjon engedelmeskedni a mindenható Istennek, az Úr Jézus szavának, hogy ő is váljon bizonságtevővé, ne hallgasson, Mert hogyha a víz, az igazság, ha nem folyik át a ruha szövetein, a ruha szövetén keresztül nem folyik át a víz, akkor nem tisztul meg a ruha. Ugyanaz a helyzet a szívünkkel is, emberek. Hogyha nem válunk bizonságtevőkké, a szívünk sem tisztul meg. Az én szívemnek van szüksége arra, hogy bizonságtevő legyek. És hogy tisztuljon meg az, tehát hogyha nincsen teljesen megtisztul, akkor tisztuljon meg teljesen. És hogyha megtisztult, akkor maradjon tiszta. De ez csak úgy tud megtörténni, hogyha folyton a tiszta víz átfolyik rajta. És azt látom, azt láthatom, hogy ez ezzel a kellemetlen dologgal, mert az igazság az, hogy ez elég kellemetlen volt számunkra. Az Úristen azt érte el, hogy mi még inkább ragaszkodjunk az igazsághoz. Még inkább vállaljuk azt fel. Mert el fog jönni az az óra, és talán az óra már közel van, amikor élesben fel kell vállalni, és olyan emberek között, élesben, szemtől szembe az emberekkel. Próbál meg elképzelni azt, hogy milyen volt a zsidóknak, amikor beutak, mit tudom én, gyömöszölve egy vagonban, nem tudom én hányan. Az emberek féltek és rettegtek, és nem volt senki, aki beszéltett volna. Mert senki nem ismerte az evangéliumot. Senki nem volt gyakorlott az evangéliumban, az evangélium hirdetésében. És az emberek ott a félelmükben főttek meg és sültek meg. Élve elkároztak sokan. Annak köszönhetően, hogy nem volt, aki beszéljen az igazságról, Isten országáról. Nem akarok jósolni, mert Isten kezében van minden. Ő tudja, hogy mi lesz és mikor lesz. Az teljesen biztos, hogy a jelek, és amiket láthattunk álmokban, azok arra utalnak, hogy ez a hamis Kánaán, ez a hazug sátáni Kánaán, ez nem fog sokáig tartani. Teljesen biztos. Ez össze fog omlani, nem sokára, és akkor, hát, hogyha egy közösségen belül vannak olyan emberek, Isten gyermekei, akik értik az igazságot, és nem, már nem csak a Bibliából, hanem lélek által szólják, az a közösség megmenekülhet. Az a család megmenekülhet. De hogyha nem lesznek ilyen emberek azokban a közösségben, akik tudnák szólni az igazságot, az örömhírt, a Krisztus beszélét lélek által, akkor annak a közösségnek óriási vesztelem fog rázudulni a nyakába. Persze most bárki mondhatná, hogy hát vannak papok, meg vannak lelkészek, emberek. Teljes szívemből kívánom, hogy mindenki értse meg, lássa meg lelki szemekkel, Istentől kérjen lelki látást, és lássa meg, hogy mi a különbség egy hivatásos pap, egy hivatásos lelkész vagy pásztor, aki pénzét prédikál, ugye Jézus szerint béres, és egy bizonságtevő között. Mert az teljesen biztos, hogy úgy igazából a különbséget mindenki meg fogja látni a nehézségben, a szorongatatásban. Addig lehet, hogy nem válik teljesen nyilvánvalóvá a dolog. Azonban a nehézségben, a szorongatatásban meg fogják látni az emberek, hogy ki volt Isten embere, ki az Isten embere, és ki volt csupán a béres, aki Isten és Jézus nevét használta arra, hogy az embereket bentartsa egy emberi szervezetben, és elszakítsa őket Istentől. Elrejtse előlük azt a lehetőséget, amiről Jézus beszél, hogy fontos az embernek olyannan születni. Szóval egy szó, mint száz, az utolsó óra közel van. Úgy érzem, hogy a világszám nem hogy most világvége, hanem olyan dolgok fognak történni, hát vannak folyamatban már most is, globálisan, és olyan kemény dolgok fognak történni, hogy teljesen biztos, hogy szükség lesz arra, hogy Istennek a bizonságtevői beszéljenek, és megszólaljanak, és világítsanak, akár a börtönökben, akár a kórházokban, a megtört szívű emberek között, ott, ahol szükség van arra. De a kérdés az, hogy most, amíg van lehetőség felkészülni, és teljesen ingyenes az iskola, tiszta ingyen, kaphatná az ember az igazságot. Ha teljes szívével Istenhez fordulna, letérdelne, és kérni az újjászületés ajándékát, teljesen biztos, hogy megkapná ő is a tanítatást. Nem csak olvasná az evangéliumot, hanem értené is azt, és Istenőt felvértezni, mert szükség lesz az ő munkájára ezekben az időkben. Úgyhogy én mindenkit csak arra tudok biztatni, hogy ne hallgassatok hitető lelkekre, ne hallgasson hitető lelkekre, ne engedjétek, hogy valaki titeket megigézzen, és szembefordítsó Krisztus szavával, aki az utolsó leheletével is hirdette az örömhírt. Az utolsó leheletével is feloldozta azt a nyomorultat, azt a latrót a kereszten. És azt mondta, hogy velünk lesz az idő végezetéig, és azt is mondta, hogy boldog az a szolga, akit ilyen munkában fog találni a ház ura, amikor visszajön. Ezt is mondta. Tehát rengeteg ige van arra vonatkozóan, hogy ez a munka, ebből a munkából mi nem menjünk nyugdíjba, mint a pap bácsik, hogy 50 évesen, vagy nem tudom, hány év szóval után nyugdíjba mennek. Nem. Nekünk nem lesz nyugdíj. Nekünk a nyugdíj a mennyek országával lesz, Istennel. Ami azt jelenti, hogy mi életünk végéig dolgozunk, hogyha hűségesek vagyunk, és kitartunk az élő igazságban, akkor életünk végéig dolgozunk, és az a mi kenyerünk, hogy dolgozhatunk, az a mi eledelünk, hogy azt cselekedhetjük, amit Isten mond nekünk, amit ő mutat nekünk. Ez a mi elhívásunk. Kedves bizonságtevők, úgyhogy munkára fel, mindenkinek csak ezt mondani. Aki nem kapott, kérjen Istentől elhívást. Ha valaki úgy érzi, nincs neki elhívása, kérdezze meg azt, hogy mutassa meg az Úristen neki, hogy őt személyesen mi választja el, milyen rejtett és titkos dolgai vannak, amelyek elválasztják őt attól, hogy hallja mindent Istent. Isten megmutatja és el is veszi az akadályt, teljesen biztos. Azt mondja a proféta, hogy imhol vagyok, küldj engemet. Ezt mondta mindenható Istennek, az Úrnak. A proféta. És úgy gondolom, hogy minden bizonságtevő így kéne legyen, ilyen lélekkel kéne legyen Istennel szemben, hogy örömmel mondja azt Istennek, hogy imhol vagyok, küldj engemet, hisz nincs más értelme az én föld életemnek, mint a te szavad, a te életed adó szavad, a te igazságod, ami által feltámadhat egy haldokló lélek, egy beteg, sérült lélek, meggyógyulhat. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!